Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. A múlt alkalommal végül is odáig eljutottunk, hogy a dinamikai rendszer és az analóg villamos rendszer kapcsolatát azt lényegében megláttuk, és fölírtuk tehát analóg rendszer egyenleteket. Mechanikus és villamos rezgőkör esetén. És hát tulajdonképpen el fogunk utána majd rugaszkodni a villamos analóg kapcsolásból, és közvetlenül föl tudjuk írni a mechanikai hálózatot akkor most már néhány példán keresztül rendszer rezgőkör esetén. Hát ez volt az, aminek alapján meg tudtuk mondani, mondjuk a mechanikussal indulva, hogy y2 pont plusz d szer y pont plusz s szer y egyenlő volt f-vel, egy gerjesztett és csillapított lineáris oszcillátor, és volt itt egy mondjuk c szer fi 2 pont plusz 1 per r szer fi pont plusz 1 per l szer fi egyenlő i. Hát ez meg volt egy áramgenerátorral gerjesztett villamos rezgőkör. Hát az analógia az tökéletesen látszik, a struktúra nyilvánvaló, másodrendű állandó együttható difegyenlet, az itt látható függvények közvetlenül megfeleltethetők egymásnak, meg is történt, ez a múlt alkalommal láttuk, és hát akkor látszódott, hogy az M-nek megfelel a C, D-nek megfelelt az 1 per R, reciprok ellenállás érték, és a merevségnek pedig a reciprok induktivitás. Hát ennek alapján meg lehetett csinálni a mennyiségek analógiáját is, még ugye az volt, hogy az erőnek megfelelt áram, és akkor hát sorjában lehetett nézni, hogy kitérésnek megfelelt maga a fluxus, sebességnek megfelelt a fluxus derivát, és végül a gyorsulásnak megfelelt a fluxus második deriváltja. Ennek alapján a dolog mehet, elkészítjük a analóg villamos kapcsolást, és akkor annak figyelembevételével most már a Kirchhoff egyenleteket lehet érvényesíteni végül is a mechanikus hálózatra is. Tehát a Kirchhoff egyenletek jönnek csomóponti egyenlet. Mit jelentett? Azt jelenti, hogy az adott csomópontba be- és kifolyó áramok előjeles összege az zérus minden csomópontra. A csomóponti egyenlet. Kettes hurok egyenletek. Alkalmas körüljárási irányt föltételezve a hurok ívei mentén fellépő feszültségek villamos rendszerben, mechanikus rendszerben majd látjuk, hogy sebességkülönbségek, azok előjeles összege zérus minden hurokra. Hát ugye foglalkozni kell avval, hogy hány csomópont van, egyáltalán hány ív van, hány hurok készíthető, azokból jönnek majd a megfelelő rendszeregyenletek, hány elemi összefüggés van, mert egy ívre, egy valamilyen vezető darabra, ahol ellenállás, induktivitás vagy kapacitás volt, oda egy elemi összefüggés érvényes. Hát oda belépnek micsodák villamos rendszerbe a jól ismert impedanciák. A mechanikai rendszerben is impedanciáknak nevezzük majd ezeket a mennyiségeket, amik az elemi összefüggéseket megadják számunkra. Hát természetesen megkülönböztetjük majd egy M-indexel, hogy ZM mechanikai impedancia, jelezve azt már most, ahogy emlékszünk rá, hogy itt frekvencia függő mennyiségek lépnek be. Hát ugye a induktivitás és kapacitás esetén ez ismert. Ohmos ellenállásnál itt ott ugye valósban maradtunk, az analóg rendszerben az lesz, hogy ugye ahol tömeg van, és ahol rugó van, oda a frekvencia függő átétel fog az elemi összefüggésekbe belépni majd. Ahol rezisztencia, illetve a lineáris csillapítás a mechanikai rendszerben van, ott valósban marad a dolog. Na, hát akkor tulajdonképpen egy ilyen példa jöhetne, hogy a mondjuk egy két tömegű rendszerrel foglalkozzunk, és arra konkrétan nézzük meg, hogy hogyan alakul a struktúragráf, illetve utána majd egy példán a rendszeregyenleteket is megkonstruáljuk. De még annyi előzetesen itt célszerű, hogy a változók jellege tekintetébe lehet úgynevezett átmenő változó, vagy keresztváltozó. Hát az átmenő változó olyan, hogy az adott ívnek minden keresztmetszetében ugyanaz az érték érvényesül, hát jól tudjuk például az áram az ilyen. Ha meg egy rugón átviszek erőt, akkor az erő minden keresztmetszeten megjelenik. Tehát például az erő, egy villamos rendszerben áram átmenő változó, gyakorlatilag ez fog előfordulni. A keresztváltozó pedig olyan, hogy az adott ívnek a végpontjai fellépő értékek különbsége határozza meg a jellemzőt, tehát ilyen lenne tulajdonképpen a feszültség villamos rendszerbe, kapcsokon mérem, illetve hát a mechanikai elemeknek a végpontok relatív mozgásával meghatározott jellemzője. Tehát keresztváltozó. Akkor ha az ember egy kis táblázatba föltenné ezt a mechanikai és villamos esetben, tehát ide fölteszem, hogy mechanikai, villamos eset, és lenne átmenő és keresztváltozó. Ugyanígy a források szempontjából is megkülönböztetjük egy kis rendezés érdekében talán célszerű rögzíteni. Egy pici táblázatba, tehát itt van, átmenő mechanikus erő, átmenő villamos áram, keresztváltozó sebesség, feszültség. Lényegében ezek álltak analógiában itt az előbbi már összeállításunkban is. Tehát ez van. Na most a források. Gerjesztő forrásokról van szó. Hogy tudok gerjeszteni? Hát lehet megint csak átmenő forrás, és keresztforrás. Átmenő forrás villamos rendszerben az áramgenerátoros gerjesztés. Tehát gerjesztő áram. Mechanikus villamos rendszer. Átmenő forrás. És a struktúra gráfba ezekhez megállapodásokat célszerű kapcsolni, hogy azt mindig úgy vegyük figyelembe, fontosan az előjel szabályoknak a rögzítése érdekében. Keresztforrás. Na, hát mit tudok mondani rá? Átmenő forrás, gerjesztő erő. Gerjesztő áram. Tehát áramgenerátor. Illetve keresztforrásnál itt a mi rendszereinkben közvetlenül sebességgerjesztés jelentkezik, tehát gerjesztő sebesség és gerjesztő feszültség. Na, a struktúragráfban mi a helyzet? Ugye van mindig egy referencia pont, ezt már múlt alkalommal láttuk, de bevezettünk két sarkú elemet a tömegre is múlt alkalommal. Van referencia pont, induló forrást tartalmazó ívek. Ugye ívekről van szó, mert irányított gráfjaink vannak. Ugye irányítatlan gráfnál az összekötő elemek azok a élek. Irányított gráfban ezek az ívek. Kiinduló forrás tartalmazó él, vagy ív. Itt most ív tartalmazó. Íveknél az irányítás megállapodás szerint meghatározott és pedig hogy ha én nekem van egy referenciapontból induló forrásom, itt a referenciapont és van egy átmenő forrásom, mondjuk egy áram, vagy erő, átmenő, a referencia ponttól el van irányítva. El. Még ha van nekem egy másik forrásom, ami lenne feszültség, akár V, akkor meg az lesz, hogy a megállapodás szerint mindig a referencia pont felé lesz irányítva a kereszt. Forrás esetén. Tehát ezt fogjuk alkalmazni a további tárgyalásunkban, itt a példáink kapcsán, illetve hát minden alkalmazástól célszerűhez tartani magunkat. Na most megint jön az a dolog, ami sokszor fölmerül konkrét feladatok megoldásakor probléma, hogy az egyes elektrotechnikai feladatoknál az egyes vezetőkben folyó áramiránya milyen. Hogyha helyesen van fölvéve az áramirány, akkor emlékszünk rá, hogy úgy jött ki, hogy pozitívnak jött ki a ismeretlen előjele. Ha negatív jön ki, akkor valahol annak az iránya nem jól volt fölül, meg kell cserélni. Hát ugyanez érvényes majd itt is, tehát elvileg majd a gráfnak az irányítás felvételénél ugye igyekszünk jól fölvenni, ha nem jól sikerült fölvenni, az egyenletben negatív megoldást kapunk, akkor az változtatandó. Na, hát jó. Még annyi megjegyzés, hogy elemi összefüggések. Erre egy picit már utaltam. Miről van szó? Olyan gráf ívek, amelyekben nincs forrás, az ívre vonatkozó átmenő és kereszt jellemző között egy természetes összefüggés van. Keresztváltozók kapcsolata hogy néz ki? Ugye általánosított Ohm-törvény kell ide, ugye U egyenlő I szer R lenne, amit jól ismerünk, persze. Rendben van. Na most kicsit általánosítva az lenne, hogy ha váltakozó, időben változó valamiben, akkor az I szer Z. Így. Analóg módon az lesz majd, hogy a V egyenlő F szer ZM. Mechanikai impedancia. Mechanikai impedancia. A fontos, Z frekvencia függő. Lesz, na most milyen ívek jönnek szóba, ahol milyen átvitel van. Ha C, illetve L, illetve ha M, illetve S szerepel. Így. Hát meg kell néznünk majd, hogy milyen a tömeghez tartozó impedancia, meg a merevséghez tartozó impedancia. A nyilván egyszerűen kijön, és teljesen hasonló lesz, mint amit megismertünk a kapacitásra és az induktivitásra. Jó, hát ezen előrebocsátás alapján igazából nekiugorhatunk egy MIMO vizsgálatának, ami bennünket dinamikai szempontból sokszor érint. Két gerjesztő bemenet, gerjesztő erő, példa. Hát egyes példa egy MIMO. És pedig működjön úgy, majd aztán a szerkezetét mindjárt felrajzolom. Tehát itt van kb. Van neki két gerjesztő erő bemenete. Így jó. Lesz F1, F2 időfüggvények előív lefutással, és Y1, Y2 kimenet. Itt a MIMO. Rendszertechnikából ennyi érdekes. Hogy most mi van benne, azt pillanatilag nem tudjuk, de ahhoz, hogy az átvitelével foglalkozni tudjunk, és ha nem identifikálni akarunk, hanem egy direkt analízist végezni, akkor nézzük a konkrét példát, hogy hogy néz ez ki. Hát erőgerjesztést mondtam, és lineáris lesz, lineáris lengőrendszer lesz benne. Két csomópontot leszünk majd föl. Itt egyszer a referencia. Álló fal. Aztán ehhez kapcsolhatunk egy rugócsillapító rendszert, tehát ezt jól ismerjük szerencsére. Így. Itt az egyes csomópontunk. Már a múltkor is csináltuk azt, hogy tulajdonképpen a tömegre ható erőt, azt miután a tömeget két sarkúvá tettük itt a tárgyalásunkba, célszerű az aktív sarkán bevezetni, ha tetszik, képletesen szólva, az egy merev kapcsolat itt a tömeghez. Na, jó. Ezen a ponton fog működni az első FT. Ez úgy néz ki, mintha lenne egy sima harmonikus oszcillátor S1, D1, M1. Na most ez még sisó eddig, és az Y kimenet pedig persze ugyanennek a pontnak. Most azt csinálom, hogy itt hozzákapcsolok még egy elágazó rendszert. Így, itt lesz a kettes pontunk, és ehhez kötök egy újabb tömeget, hát körülbelül itt van. Két sarkúvá tettük, itt van. Ezek a sarkok, mint tudjuk, a referencia ponthoz kötöttek, majd a gráfban ezek vissza fognak térni a kiinduló pontra, a R-referencia ponthoz. Na, erőgerjesztés működik rá, itt van, F2T. Tehát nagyjából előáll az a MIMO, amit mi nézni akarunk. Természetszerűen itt van igazából az Y1-es válaszfüggvény, amit nézünk, és itt lenne a Y2-es válaszfüggvény. Ide pedig tudok tenni egy S2-es merevséget. Na most hát az első lépés lehetne most csak a beindulás kedvéért a villamos analóg kapcsolást. Szép szögletes, mintha úgy lenne, mint a villamos kapcsolásokkal veszük. Később ez nem szükséges. A drót sem egyenesen megy meg törésvonallal egy konkrét rendszerbe, hanem az ívnek megfelelően célszerű megrajzolni szabadon. Na nézzük először a villamos analóg kapcsolás. Hát a dolog célszerűségét tekintve azt mondom, hogy ide beteszek egy I1 áramgenerátort. Az I1 áramgenerátor felel meg az F1 gerjesztőerőnek majd. Itt lesz. És akkor mondjuk csinálhatom azt, hogy ez a potenciál lesz itt a referencia vonal tulajdonképpen, és akkor hát nézzük, hogy mi van. Valahogy el kéne jutni ahhoz, hogy az egyes csomóponthoz tudjak beszélni. Egyes csomópont. A referencia pont itt van, hozzá van kötve a gerjesztés inercia rendszerhez képest működik. Én itt állok a földön, és a kezemből mozgatom, ugye? Referencia ponthoz képest fejtem ki az erőt. Amit ott kifejtek, a lábamon egyensúlyozni kell. Igaz? Na jó, tehát itt jöhet akkor a következő dolog, beköthetem a egyes mennyiségeket. Hát, hogyan? Először van a rugó és a csillapító, tehát itt van 1/L1. Bekötöttem a rugót. Bekötöm a csillapítót, 1/R1. De van még a tömeg, azt is bekötöm ide, erre a pontra, C1. Itt van. Azt a egy tömegű lengőrendszert elintéztem gerjesztve, ott tartunk, amikor ide még nem rajzoltam a további részt. De most az egyes és kettes pont az valahol azonosítható. Egyes és kettes pont között van egy rugó, annak megfelel a induktivitás, az L2-es, méghozzá 1/L2-es értéket veszem föl. Így. És akkor, na most a kettes pontból mi van? Kettes pontból két dolog van. Egyszer le kell hoznom a C2-t, így, és akkor másrészt meg le kell hoznom a F-nek megfelelő forrást, I2. Na hát ez itt ugye referencia pont. Megfelel. Igazából itt vagyunk. Na, egy kicsit akkor szokásosabb. Alakzattal, akkor mit tudok csinálni? Hát célszerű azt venni, hogy itt a referencia pont nekem. Mindig így indulunk el a struktúra gráf felkészítésekor. Referencia pont. Hát most ezt akkor egy topológikus transformációnak mondanám, mikor folytonosan gyúrom, ami egyenes volt, ív lehet, és lehet rövidíteni, szögletesség megszűnik. A lényeg az, hogy ezek itten azonos potenciálon voltak, mindennek ide kell beérkeznie a mechanikai rendszerbe, tehát itt indulna nekem tulajdonképpen az F1-es áramgenerátorom. Na most mit mondok? Azt mondja, hogy átmenő változó, itt egy indulja, akkor el kell irányítani. Tehát valahogy ezzel eljutok egy pontig, tulajdonképpen itt vagyok. Na most akkor innen a L-nek megfelelő ívvel ide kell jönnöm. Utána az R-nek megfelelő ívvel ebből a pontból ide kell jönnöm. Sőt, jön a tömegnek megfelelő ide kell jönnöm. Ez az egyes pont volt. A kettes pontot mondjuk itt fölveszem. Kettes pont. Egyes és kettes között lesz a L2-nek megfelelő egyperellel, vagy itt pedig mi lesz? Tulajdonképpen lesz egyszer a kettes tömegnek megfelelő ív, és lesz itt a F2-nek megfelelő, ismét csak elirányított. Na, az itt el van irányítva, akkor ez a része itt már rögzített. Vegyük fel a további irányításokat. Célszerűen azt mondom, hogy a forrásból jövő hatás az mondjuk így menne tovább, és akkor viszont ami itt jön, akkor valahogy talán így. Ezzel fölvett hatás irányjal el tudunk indulni. És akkor hát rá lehetne írni, hogy mi az, ami megfelel az egyes híveknek. Hát ennek megfelel itt az S2 tulajdonképpen. És itt megvan az M2-es, ez a gerjesztőerő, ez megvolt. akkor tulajdonképpen rendben az M1 szintén, akkor itt az R1 és az S1. Tehát egy ilyen struktúragráf rajzolódik ki a mondott vonatkozásban. Jó, egy másik példát nézzünk, konkrétabb, mondjuk egy belső égési motor, a dízelmotor esetét nézhetem. Példa 2, motor, mondjuk 4 hengeres legyen. Akkor ez is egy MIMO. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy itt lesznek a nyomatékok. M1. M1, M2, M3, M4, M5. És itt lehetnének elfordulások. Mondjuk Φ1, Φ2, Φ5. Itt egy MIMO. Kérdés, mit jelentenek ezek a mennyiségek? Hát úgy tekinthetem, hogy az egyes forgattyú osztásokhoz tartozóan redukált tehetetlenségi nyomatékaink vannak, tehát itt a lendítőkerék az egy nagyobb. Tehát van egy teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5-ös. És akkor itt van S és D torziós. S és D torziós jellemző, és akkor hát itt lennének a gerjesztő nyomatékok, amik a gázerőkből jönnek szépen. Egy M1, M2, M3, M4. De és akkor itt pedig a terhelés oldalról M5. Tehát ezzel lehetne csinálni, és a válaszok pedig Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5. Ez a dinamikai rendszer. Tehát egy motordinamikai feladat, akkor megpróbáljuk megkonstruálni a struktúragráfot. Egy referencia pont fölvétele. Na most hát milyen gerjesztő források vannak? 5 darab átmenő forrás, ugye? Hát egy átmenő változó az, ami ott dolgozik. Veszek föl 5 pontot, ami érdekes lehet. Talán ha elég távol veszem, akkor elég normális ábra jön ki. Talán így ezeket. És hát ezek fogjuk befutatni majd a megfelelő kíveket. Hát mostan mihez van kapcsolata itten? Ugye van egy tömegszerű, most tehetetlenségi nyomaték a forgási rendszerben, nyilván ugyanúgy működik, és két sarkúvá tétele megtörténik, mint ahogy a haladó mozgást végző tömegnél ezt láttuk. És aztán az egyes tömegek egymáshoz való kapcsolata, meg itt a csomópontok közötti rugalmas diszipatív SD átvitellel meghatározott. Tehát akkor indíthatnám mondjuk így, itt lenne az M1, és elirányítom, mert egy átmenő forrásról van szó, irányítása megvan. Viszont innen vissza kell hoznom a teta 1-nek megfelelő gráf ívet, és tovább megyek erről a pontról, mind rugóerő, mind csillapítóerő átadással a másik csomóponthoz, a szomszéd tömeghez. Hát itt az irányítást föl is vehetjük, így, és akkor most jön a következő. Hát itt fognak elhelyezkedni majd valahogy szépen az egyes gerjesztő források, M2. M2-nek az elhelyezkedése ilyen. Nyilván el kell irányítani. Erre felé jön, szomszédjához átvisz hatást, S és D most azonos szerencsésen ebbe a szimmetrikus rendszer modellbe, és itt pedig le kell hoznom még a teta 2-vel jelzett átvitelt, itt ebben az irányítással vehetem föl. Ezek már szukceszíve folytathatjuk, a dolgot. Itt van tulajdonképpen a 3-asnak megfelelő M3-as. Elirányítottam, ide bejön, átvisz szomszédokhoz, és aztán innen le kell hoznom természetesen a teta 3-nak megfelelő két sarkos dolgot. Végül, de nem utolsó sorban ez. M4, gerjesztő bemenet, és le kell hoznom a megfelelő teta 4-et. Végül a lentkerékhez kötő SSD-t ideírom SSD. Tehát tulajdonképpen egyfajta leképezése a rendszeremnek, összefüggéseket szépen tükrözve, a gráf alapján a rendszer egyenletek könnyen felírhatók lesznek. Miért? Látom, hol vannak a csomópontok, látom, hogy a csomópontokban milyen ívek futottak be, illetve léptek ki. A csomópontba befutó mennyiségek átmenő jellemző pozitívval, a kifutó élek negatívval fognak, mint elektróba csináltuk. A hurkoknál pedig föl kell venni majd egy körüljárás irányt, és nézni, hogy a megfelelő ívek mentén a körüljárás irányommal azonos irányú fölvett irányban, vagy ellenkező. Azonos irányú pozitívval jelentkezik, ellentétes negatívval. Itt felállnak a rendszer egyenletek szépen. Na, mi hiányzik még? Hiányzik az ötödik. A terhelés 5, és végül annak a megfelelő, hát már amennyire, de mégiscsak egy ilyen szép kis bokorszerű élőlény lépett itt elő a struktúragráfként. Tehát ennek alapján aztán nekiugorhatunk, hogy a hurkokat érvényesítve jönnek a keresztváltozókra vonatkozó egyenletek, a csomópontokra érvényesítve jönnek a csomóponti egyenletek, Kirchhoff 1, és aztán azok az ívek, amelyikben nincsen forrás, hát egész sok van, annál vonatkozóan az ívhez tartozó impedanciák, itt, amik itt már megjelentek, veendők majd figyelembe. Jó? Na, hát akkor egy ilyen példát láttunk. Egy következő, amit még akkor a szünetig meg tudunk csinálni, mi lenne, hogyha keresztforrással gerjesztenénk egy rendszert? Akkor tudjuk, hogy a referenciapont felé kell majd irányítani a gráfívet. Tehát a következő lenne, harmadik példa, keresztforrással gerjesztett rendszer. Hát ez egy simó lesz. Úgy működik, hogy van neki egy VT bemenete, és válaszol két mozgással. Y1T, Y2T. Hát a struktúra gráf, ha megvan, a rendszer egyenletek felírása nem lehet probléma. Itt a sigó. Na, a következőképpen fogjuk indítani. Itt lesz egy V gerjesztés, mint bemenet. VT gerjesztő bemenet. Egy nullával jelzett pontra. És ide a kettő közébe teszünk egy olyat, ami sebességgel arányos erőt tud átvinni, tehát csillapító végének sebességgel történő mozgatása történik. És innen jutottunk az egyes csomóponthoz. Na most elvileg lehetne egy ilyen dinamikai rendszer, amit azért is érdemes egy pillanatra itten megnézni. Ez egy tömeg, ugye? M1-es tömeg. Ez egy dinamikai rendszer, de ez nem egy lengőrendszer. Lengőrendszerbe, lengésképes rendszerbe két energia tárolónak kell lenni. Kinetikus energia, minimum. Tehát több is lehet, persze. Járműben sok van, 40-50. Jó, tehát kell egy tömeg, kinetikus energiatárolás, az kell rugó, amelyikben potenciális energiát tárolunk. A lengési folyamat során az energiaformák folyamatosan egymásba átmennek, ugye? Szélső kitérési állapotban pillanatra megállt a tömegem, kinetikus energia zérus. Minden erő és potenciális energia is most már energiaformát tekint a rugóban. Középhelyzeten való átlendüléskor, középhelyzeten nincs felhúzva a rugó. potenciális energia nulla, minden a kinetikus energiába van jelen. Közben a mozgás során még csillapító dolgoz, állandóan valaki csente az energiát a rendszerből, vezeti kifelé, diszipál, szórja szét a környezetben. Tehát amikor van csillapítás, akkor arra az összenergia szintet csökkenti. Van egy nagyon frappáns ábra a lengőrendszerek energetikai viszonyaira, majd egyszer valamikor a fél év során ez föl fogom rajzolni. Nagyon érdekes, és benne jól látható aztán az, hogy a különböző jellegű csillapítások, például a száraz surlódás, ez a fajta lineáris, nedves vagy hidrosztatikus csillapítás, vagy esetleg a hidrodinamikus csillapítás, ami a sebesség négyzetével arányos, az milyen ütemben von el energiát a lengőrendszeremből, hogy vezet ki? Hát ugye a négyzetesen csillapító rendszer az erősebben csillapít akkor, mikor a sebesség valamekkora értékű, nulla sebességnél nulla, de a csillapító hatása kezdetben kisebb, mint a lineárisé. Miért? A parabola az érintőlegesen rugaszkodik el a nulla szinttől. A lineáris az, most sebesség függvényében, az már azonnal csillapít. Úgyhogy ezek a négyzetes csillapítású dolgok, ezek érdekesek. Hajók körül mindig látjuk azt a kis játékot. Teljes nyugalom van, mégis valami kis hullámzás van körülötte. Nincs csillapítás, ha nyugalomban van a rendszer. A legkisebb hatásra mozgás képes lesz. Valamilyen határok közt. Ez a hidrodinamikus csillapítás. Na, visszatérve a kérdéshez, ez így nem lengőrendszer még. Lengőrendszerre azáltal tesszük, hogy bekötünk itt egy rugót arra pontra. Így. Ez itt a referencia pont. Ismét, és egy S1-es. Hát ez lenne most már egy érdekes lengőrendszer, mert csillapítón keresztül gerjesztett egy szabadságfokú, de ott mondjuk, hogy ugye itt lenne majd tulajdonképpen nekünk az Y1-es kimenet. Akkor ide csináljunk még egy kapcsolatot, mégpedig úgy, hogy így. Ide rákötöm a másik tömegemet, mint az előbbi példánál. Itt van neki a referenciapontja, egy 2-es csomópont, tehát lehetne egy S2-es és M2-es. Tehát ez. Ennek a megrajzolásához gyorsan hozzálátunk. Itt a referenciapont. Első lépés referenciapont. Azt minden gond nélkül azonnal tudjuk fölvenni. Így. Lesznek a szereplő csomópontjaik. Nullás, egyes és kettes. Csomópontokat fölveszem. Most akkor látom, hogy a referenciapont és a dullás között kell működtetnem a gerjesztő forrást. Tehát a gerjesztő forrást itt fölveszem. Milyen forrás? Sebességforrás. Sebességforrás megállapodásunk szerint a referenciapont felé irányítjuk. Ez megvan. Na most akkor a 1-es és 2-es pont közötti a átvitel az itten szép lenne ezzel a rugóval, azzal különösebb baj nincsen. A nullától egyesig való átvitel viszont tulajdonképpen a csillapítónak a hatását mutatja, abban az ágban nincsen forrás, hogy a elemi egyenlet lesz érvényes. Hát és pedig éppen nem kell impedancia, mert tudjuk, hogy a rezisztenciánál valósban maradunk. Egyszer. Na most akkor az egyes ponttól lefelé mik vannak? Van egyszer a rugó kapcsolat, S1, és van a M1-es kapcsolat. 1-től 2-ig van az S2-es kapcsolat, itt volt a D kapcsolat, adjak neki egy D-t már, bocsánat, itt egy D1-es vagy D1-es kapcsolat, és akkor a 2-es ponttól a referenciáig nincs más, mint az M2-es kapcsolat. Így. Tehát a gráf fölállt, az irányítását fölveszem, hát ami nálam szerepel, azt fogom mutatni, mindegyiket így veszem. Így. Adott esetben meg lehet nézni, hogy jó lesz-e vagy sem. Kérném szépen, hogy állunk idővel. Jó, akkor a következő példa már a szünet után jön, és akkor megnézzük végül is azt a dolgot, hogy hogyan állunk rendelkezésre álló egyenletek, rendelkezésre álló, illetve meghatározandó ismeretlenek tekintetében. Szerencsésen kiadódik, hogy egyforma megoldható lesz a feladat, úgyhogy egy kényelmes eljárás következik. Na kérném szépen, akkor egy másik példát még vegyünk föl, ilyen keresztforrás gerjesztéssel. És akkor megcsináljuk hozzá a struktúra gráfot. Lényege az, hogy felé irányított legyen majd a forrás megint. Ugye? Tehát akkor indul egy 0,1, és végül egy 2-es csomópont, referenciapont. Egy kicsit más, mint az előző, tehát egy példa 4-es talán, azt hiszem 4-es. Igen. Akkor itt lesz egy nullás pont, és megint indítsuk egy csillapítón keresztül történő gerjesztéssel. Így. Erre a pontra működjön a gerjesztő hatás, mondjuk valami VT. És akkor hát lengőrendszer jön hozzá, két kimenettel, tehát megint csak egy simóként fog dolgozni, egy kicsit más struktúrával, tehát egy egyes és egy egyes vesszős. Egyes vesszős csomópontot veszek, és akkor ehhez kötök egy tömeget. Itt a referenciaponthoz mondjuk lehet mondani, hogy M1, S1. Hát ez egy lengő rendszer most már, a rugó keresztül történő kinematikai gerjesztés, de legyen még itt egy kicsit elágazó. Egy S2-es rugót referenciaponthoz kötök. Akkor most már kötött tömegű lengőrendszer lett belőle, enélkül szabad tömegű lett volna, és az egyes vesző pontról egy S3-as merevség, tehát az S2-es, erről a pontról előcsatolok itt egy S3-as, és akkor a kettes pontom itt van, tömegnek megfelelő kiterjesztett. Ugye két pólus, kettes ponttal. Jó, hát ezekre vonatkozóan nézzük a dolgokat. Gerjesztő bemenet megvan. Hát a válasz a tömegek kitéréseivel kapcsolatos. Itt van az Y1T. A tömegek, ez a bizonyos kis merev kar, itt is megjelenik. Y2T. Na hát, akkor a feladat indítható. Hogyan csináljuk? Referencia ponttól indítjuk. Valahol van a nullás pont. A nullás pontra kell bevinnünk a keresztforrást. Tehát ebbe az ívbe itt van a V, és felé irányított a dolog. Itt lesz az egyes vesző, kettes. Itt vannak a csomópontok. Na most akkor a D csillapítón történő átvitel az persze megtörténik, hogy az irányítást sokszor is szoktuk fölvenni, ez itt a D csillapító, mondjuk így. És akkor az egyes pontra befutó hatásokat kéne nézni, mi van ott. Tehát van egyszer az egyes egy vesző között egy rugó S1 átvitel, és itt van bekötve a S2-es nek megfelelő, ugye a referencia ponthoz. Viszont az egyes vesző ponttól egyrészt át vagyok kötve a S3 rugóval, és az egy veszőtől nekem hát le kell mennem a M1 tömegnek megfelelő. Így. És S2-nél marad még a M2 tömegnek megfelelő ív. Hát ezzel a struktúragráf megvan, az irányítást fölvehetem itt célszerűen ezzel az irányítással. Így. Csomóponti egyenleteket fölírnám, hurok egyenleteket fölírjuk, ahol nincs forrás, ott elemi egyenleteket érvényesítünk, és akkor megvannak az egyenletek, aminek alapján végül azt várjuk, hogy egy nagyméretű lineáris egyenletrendszert kapok, amit meg kell oldani. Majd hány egyenlet van, azt mindjárt fogjuk látni. Na most annyi megjegyzést előre, hogy a dolog komplex együtthatós lesz. Miért? Belépnek az impedanciák az egyenletbe, együtthatóba. Tehát az együttható mátrix az iomegás lesz. És ennek megfelelően a megoldás is iomegás lesz. Hát persze nyilván akkor, hogyha váltakozó áramú gerjesztéssel, vagy időben változó erővel gerjesztem most a rendben, mert általában azzal szoktuk gerjeszteni. Igen. Jó, hát a következő, akkor jöhetne ez a kérdés, hogy a rendelkezésre álló egyenletek és az ismeretleneknek a száma, egy kicsit áttekintve azt most általánosságban, mit lehet mondani akkor ezekkel a struktúragráfokkal, mert azután erre kell alapoznunk az egyenletek felállítását. Tehát akkor első dolog az lehetne, hogy az ismeretlenek száma milyen. Hát az első a dinamikai hálózat csökpontjainak vagy csomópontjainak száma. Ugye gráfelméletben szögpont, itt sokszor csomópontot mondok szögpontjainak, csomópontjainak. Hát legyen N ez a szám, N darab csomópont. Akkor az a helyzet, hogy ezek közül N-1-et tudunk úgy tekinteni, hogy azokra független csomóponti egyenletet tudunk konstruálni. Ezeket tekintve N-1 csomópontra FGTL, ugye, független csomóponti egyenletek írhatók fel. Az utolsó, az ennedik, az már függ az előzőktől, tehát az már nem független igazából. Jó. Na, az ívek száma a dinamikai hálózatban. Ugye irányított gráf, az ívek száma legyen B. Na hát az ívek száma az nagyobb vagy egyenlő, mint a szögpontok száma. B nagyobb egyenlő N egyszer. Na most, amikor ezt nézem, akkor a hálózatban hány hurok található? Ezekre a hurkokra tudjuk a Kirchhoff 2 egyenletnek megfelelő, hát a keresztváltozókkal megfogalmazott egyenletet. B-N plusz 1. Hurok található. Ezekre hurok egyenlet lesz felírható. Írhatunk fel. 3. Na most akkor, ha megvan a valahol a csomópontokkal kapcsolatos, hurkokkal kapcsolatos, a források számát, ha nézzük, az valamit kijelöl számunkra. Legyen, hát mondjuk S, mint source. S. Ekkor ahány ív van B-S számú ívben, ívre elemi összefüggés. írható fel az illető ívre vonatkozó átmenő és keresztváltozó között. És keresztváltozója között. Hát ezek az impedanciások, amit valahol épp az előbb írtam föl. Ezek fogják behozni majd a frekvenciafüggést a együttható mátrixumba, egy előre bocsát. Úgy. Na most akkor marad még a négyes kérdés, hogy van még egy ismeretlen, most már az S számú forrást tartalmazó ívben. Ahol forrás van, a forrás jellegével ellentétes tehát átmenőnél kereszt-keresztnél átmenő jellegű változó ismeretlen marad. Hát ismeretlen lép be. Így. Hát körülbelül ennyi, amit így meg tudunk fogalmazni, és akkor ennek alapján meg tudjuk nézni azt, hogy hány ismeretlenünk van, és hány egyenlet áll rendelkezésre. Hát az ismeretlenek száma, mondjuk egy egyes. Mit tudok mondani? Tehát B-S számú ívnél, ahol sem az átmenő, sem a keresztváltozó nem ismert, akkor kétszer B-1 ismeretlen. És aztán S számú ívnél, ahány forrás van ott, meg csak egy itt a négy szerint. Tehát ha azt mondom, hogy van egy N, akkor úgy néz ki, hogy kétszer B-S plusz S. Tovább egyenlő. 2B-S. Két B-S ismeretlenünk van az adott dinamikai hálózatban. Római 2 az egyenletek száma. Hát akkor, ahogy itt a előző vizsgálatunkban már látszik, N-1 csomóponti egyenlet. Ez a független csomópontokra fölírható. Aztán van nekünk a B-N plusz 1 hurok egyenlet. És aztán a forrásmentes ívekre az elemi összefüggések. B-S elemi összefüggés. Na hát ennek alapján azt mondtam, hogy van egy M. Azt mondja N-1 plusz B-N plusz 1 plusz B-S. N-et azt szerencsésen, plusz 1, mínusz 1, 2B 2b-s elejét, végét nézzük. 2b-s egyenlet. Hát úgy látjuk, a feladat megoldható lesz ilyen feltételek mellett. Jó. Egy példa most már. Konkrét példa a egyenletnek fölállítására, és aztán ami még marad igazából kérdés, hogy akkor a impedanciákkal hogy állunk, mert azok be fognak lépni ebbe a elemi összefüggésekkel kapcsolatos egyenlet sorozatba. Megnézzük. Így talán. Jó. Na akkor jöhetne egy példa erre a egyenlet fölállításra. És a következő, hát a szerkezetében hasonló alakú, mint az előző mechanikai rendszernél, most már csak a gráfját veszem föl. Na, tehát itt a referenciapont. A, B, C, D. És ezek között itt lesz egy forrás, egy V. Forrás, V egyenlő, VT előírt. Így. És akkor itt vannak a ívek. Na most hát adhatok neki irányítást célszerűen, úgy, mint az előbb volt, és a tehát így. Ez lesz. És akkor mindegyiknek adunk irányítást a körüljárásra. Ezt fogjuk tenni pozitívnak most. El lehet kezdeni az egyenletek fölírását. Van célszerű még megnevezni a egyes íveket számmal, és akkor indexezni tudjuk a változókat. Ez az itt a hetes ív, aztán 1, 2, 3, 4, 5, 6, ha minden igaz. Ennek megfelelően fogjuk tudni a VI, FI változókat, tehát VI lesz a kereszt változó, és FI pedig a átmenő változó. Nézzük egy kicsit akkor, hogy mit is tudunk mondani erre. Hogy állunk ennél, ennél a feladatnál. 1, 2, 3, 4, 5. Azt mondja, hogy 5 csomópont van. Akkor az ívek száma mennyi? 7 lesz az ívek száma. Források száma pedig, tehát bows, az 7, és sources 1. Így. Ez a helyzet. Na most ennek megfelelően kéne megnézni, hogy mennyi lesz az egyenletek száma. 2b minusz 1. (13). Tehát úgy gondolom, hogy az együttható mátrixunk 13x13 13 együttható mátrix várható, vagy lesz. Komplex elemű lesz. Így. Hát hogy néznek ki az egyenletek? Valahogy. Azt hiszem, hogy itt csinálok egy helyet a mátrixnak, és ide fogom fölírni az egyenleteket. Tehát először az ember vendé csomóponti egyenletek. Minusz F7, minusz F1, egyenlő nulla. Aztán
mit mondhatnék még? F1 minus F3 minus F2 egyenlő 0. Ezt csináltam. F3 ide befut plusszal, ami minusszal az. F4 minus F5 egyenlő 0. F5 minus F6 egyenlő 0. Tehát itt voltak a csomóponti egyenletek.
Jön a 3 hurok egyenlet. B minusz M plusz 1, annyi a hurkok száma. 3. Nézzük. 2-es hurok egyenletek. Hát mi itt a helyzet? Úgy néz ki, hogy az elsőre, amikor egy irányba megy az irányítása ívnek, akkor pozitív, ha ellentétesen mínusz V7, az a V, azt ide is írhatom, plusz V1, plusz V2, egyenlő nulla, ez az első. Aztán mínusz V2, plusz V3, plusz V4, egyenlő 0, a második hurkot megcsináltam. V5 plusz V6, mínusz V4, a sorrend mindegy egyébként, egyenlő 0, így. Na most, mikor ez megvan, akkor jönnek a további dolgok, amit még föl tudunk írni. Jönnek a elemi összefüggések. Hát hány olyan ív van, amiben nincs forrás? 6 elemi összefüggés. A 3-as elemi összefüggések. Ezt összefogottan azt mondhatom, hogy az egyes FI-ket fogom fölírni, FI, hogy lenne U egyenlő I szer R. I egyenlő, igen. Tehát 1 per Z mechanikus I. VI, I egyenlő valamilyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Így. Elemi összefüggések megvannak. Hát, ha minden igaz, 6 meg 3, 9 meg 4, az 13, tehát megvannak az egyenletek. Na most akkor, hogy néz ki az egyenletrendszer? Azt csinálhatnám, hogy itten próbálok indítani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-at. Így. És akkor ki fogom tölteni ezt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Idáig bezárulok. Jó. Itt lesz nekem az együttható mátrixom. Na most, ide mellé tudok írni majd ismeretlenek vektorát. Ez talán célszerűen a sorrend elrendezését majd mindjárt mondom, hogy mit érdemes választani, egyenlő. És itt a gerjesztés vektora. Hát elég üres lesz, mert csak egy helyen megy be gerjesztés. Tehát azt mondhatom majd, hogy itt van egy A együttható mátrix, 13×13. Itt lesz egy ismeretlenek vektora, 13-szor egy oszlop, és itt lesz egy gerjesztés, Y. 13×1. Így, ez egy. Hát erre vonatkozólag kell az X-et megkapni, és ott lesznek benne az ismeretlenek, F-ig és V-ig. Na most, hogy célszerű akkor itt csinálni? A matrix felírásában először veszik a 7 darab ismeretlen F-et, és utána a 6 darab V-t.
Tehát, egy kicsit az ember, ott kockás füzetbe könnyen dolgozunk ám, én nekem kell itt előnyomtatni.
Na, kávé visszajön, így,
jó, akkor azt mondom, hogy ide fogom fölvenni F1, F2, F3, F4, F5, F6, és hát van F7-es is, mert a forrásos ívben a vele ellentétes jellegű, az valahogy kell ide F7. Akkor lehetne V1, V2, V3, V4, V5, V6. Kérdezi valaki, hogy miért nincsen a V7, mert ugye itt meg kéne mondani, hogy a V7 egyenlő V, ez a mínusz átmegy a másik oldalra, és majd a gerjesztésbe lép be természetesen. Tehát, csinálhatjuk sorjába az egyenlet konstrukcióját, oly módon, hogy ahova kell, beírunk együtthatót. Hát most nagyon érdekes, mert csak plusz-minusz egyes együtthatók lépnek be, meg nullák, ahol nem kell. Egyeshez kell egy mínusz egyes. 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, a heteshez kell egy mínusz egy. Első egyenlet megvan. Így. 1-esre plusz 0, 3-ashoz mínusz 1, és a 2-eshez mínusz 1. Így. Csupa 0. Itt van. F3, F4, F5, akkor a 3-ashoz kell 1-es, ide 0, 0. 4-es és 5-ös mínusz 1-es. És csupa 0 a többi. És a negyedik, ötöshöz. 1, 2, 3, 4, 5, ötöshöz kell nekem egy egyes. Egy mínusz egyes, csupa nulla a többi. Tehát viszonylag nagyobb ideg munka nélkül meg lehet csinálni a egyenleteket. Nézzük sorjába akkor a többit, hogy most mit érdemes csinálni. Hát látjuk, hogy a FI-k és a VI-knek a kapcsolata valahogy ide bejön. Ugye azt kell mondani, hogy FI mínusz 1 per ZMI-szer VI egyenlő nulla alapon van az egyenlet, akkor az FI-knek lesz majd egyes együtthatója. Egészen szépen a hatnak, és akkor a többinél pedig hát a végiget kell majd nézni. Tehát itt nyugodtan mondhatom, hogy 0, 1, 0, 0, 1, aztán 0, 0, 0, 1, ezeket kiegészítem. Most az F-eket csinálom meg ide, ezeket az F-iket a soroszlop szorzással behozom, hat ilyet csinálhatok. És az utolsó. Így. Tehát a F-iket elkészítettem, most jön a megfelelő V-ikkel való operáció. Na, a V-ikkel való operációhoz be kell hozni ezeket az 1 per Z-ket. Hát most akkor, ugye... azt mondhatnám, hogy mínusszal vannak. Mínusz 1 per ZM1. Mert az a
V1-gyel csatlakozik, és pedig a hetedik helyen. Hát az jónak látszik, akkor 0, mínusz 1 per ZM2, 0, 0. Itt nullák vannak tovább. Mínusz 1 per ZM3, 0, 0, 0, itt is 0 van. Mínusz 1 per ZM4. Hat darab kell legyen, ugyanúgy, mint az előzőkből. 1, 2, 3, 4, 5. Most jön az ötös. Mínusz 1 per ZM5, tehát a mínusz van. Nulla, és akkor így valahogy végig a dolog. 1, 2, 3, most jön a 6-os, tehát 0, 0, 0, mínusz 1 per ZM6, és akkor 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, így, akkor még egyszer, 1 per 1, 1, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-re megcsináltam. Nem, egyen el van tudva nekem itt a rajzom, ugye? Látom. Tehát egyen arrébb az egész. Én könnyen dolgozom itt ezzel, úgyhogy... Tehát volt még itt a 7-es. Nek megfelelő. Tehát akkor itt kellene valahogy elhelyezkednem, mert van 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erre a 6-ra fog szépen belépni, és az F7-esnek 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7-esen az megvan. 7-es. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jó. Itt nullák vannak. Így, na, akkor mínusz 1 per ZM1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, mínusz 1 per ZM2, így amikor nem akar kijönni a dolog. 0, 0, mínusz 1 per ZM3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, mínusz 1 per ZM4, és akkor így 0, 0, 0, 0, mínusz 1 per ZM5, és akkor a 0, végül 0, 0, 0, 0, 0, na, mínusz 1 per, kicsit szebben fogom, ZM5, ZM6, na, tehát így akkor tulajdonképpen rendben van a impedanciákkal, és marad a három hurok egyenlet. Na, hogy is néz ez ki? Azt mondja, hogy a mínusz V. A V azt mondtuk, hogy az 7, az majd át fog menni a másik oldalra a három hurok egyenlet. Itt a VT gerjesztés. Itt pedig csupa nulla van. Ezt itt is kiegészítem most már. Így. Na és akkor lesz a V1-es. Na hát az hova fog találkozni? Az a 7-es. 7-es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ide a 8-ashoz kell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ide a 8-ashoz kell jönnie. 1. Minek? A V1-nek. Egy 1-es. És aztán a V2-höz egy 1-es. Összes többi helyre 0. Ez az első egyenlet. Na most akkor a V2-re kell mínusz 1-es, V3-ra plusz 1-es, V4-re, így. És végül a 4-esre kell mínusz 1, 5-ösre és 6-osra pedig plusz 1, mínusz 1, 1, 1. Tehát így. Na, remélhetőleg akkor itt a dolog rendben van. Megvan az együttható mátrixunk. Tehát látjuk, hogy a Z impedanciák beléptek, és ezeknek a tisztázása a kérdés, hogy ez hogyan alakul. Hogy állunk időben? Jó, éppen meg fogjuk tudni csinálni. Tehát ez, a rendszer egyenletek most kész lennének, csak nem tudjuk még megoldani, mert az együttható mátrix konkretizálandó a impedanciák figyelembevételével. Tehát megjegyzés a következő. A egyenlő A, I, omega lesz. Azaz komplex elemű. Együttható mátrix. Van. Egy. Az X-et, hogyha nézem, az is I omega-tól függő lesz, mert A minusz egy I omega szor az Y alakú, az Y meg hát belép itt egy időtől függő, úgyhogy még ide nyugodtan írhatok egy T-t is. Na, csak a dolog rendes legyen, I omega T. Valami ilyesmi keletkezik az egészből. A kimenő jellemzőink az X-ben erők és sebességek is fogják a komplex harmonikusokat majd tartalmazni. Hát jó. A gerjesztés komplex harmonikus lehet, vagy azok lineáris kombinációja. Fél év végén sokat fogunk foglalkozni ezekkel, tehát majd onnan visszanézzük. Na most célszerű azt nézni, hogy egyetlen elemi komplex harmonikusra hogy viselkedik egy ilyen dolog. Ebbe egyébként itt belefér, micsoda, periodikus gerjesztés, aperiodikus gerjesztés és sztohasztikus, gyengén stacionárius gerjesztés az mind ebbe a körbe leírható. Ugye periodikusnál valós vagy komplex együtthatókkal, a Fourier integrál a aperiodikusnál, ott már belép egy komplex amplitúdós sűrűség spektrum, és ha hát sztohasztikus a gerjesztés, akkor meg a spektrális sűrűségfüggvény fog belépni, az ugyan valós, de hát a meghatározásában még külön meggondolások kellenek. Jó, ha a folyamat felírásában pedig kell a elemi komplex harmonikus, tehát mind az építőkő, ezeknél a I omega T építőkő, elemi komplex harmonikus. Ezeket hívjuk fazoroknak egyébként, fazor, elemi fazor. Hogy néz az ki? Hát egy E, nem a legjobb ez a jelölés, itt a jegyzetben így van írva, E ad I omega T-t írok én ide, és azt fogom mondani, hogy fi, omega T, ez az elemi komplex harmonikus függvény, definíció szerint ezzel egyenlő. Mitől függ? Körfrekvenciától és időtől. Magyarán arról van szó, hogy az egységsugarú körön vagyok a komplex számsíkon, és akkor a T egyenlő nulla időpontba ebből a valós egységnyi pontból van indítva omega szögsebességgel amelyik itt körfrekvenciaként megjelenik, ez a dolog. Hát az omegászor T tulajdonképpen ide ehhez a szöghöz mutató omegászor T, ide írhatom, szög. Ezzel a szöggel elinduló komplex számot jelképező vektor az, ami mutatja, ez az imaginárius tengely. Ez forog omega konstans szögsebességgel, és omega nagyobb nulla ebben az esetben, ha omega negatív lenne, ellentétes forgásirány. Tehát E ad mínusz, I omega T elemek azok a ellentétes forgásirányba. T egyenlő nullánál mindenképpen itt kezdődnek. Ettől lesz elemi. Akkor van az általános komplex harmonikus, akkor az a különbség, hogy szemben azzal, hogy az E ad I omega T abszolút érték, azt tudjuk, hogy egy. Hát most ennek az abszolút értéke már nem egy, és van fázis szöge. Van egységtől különböző. Abszolút érték. És T egyenlő nullánál a, na, valami a jegyzetben van, nagy fi. Szökhelyzetben van. Na hát, akkor egy általános fazor, úgy néz ki, hogy itt az egység, akkor itt van valahol az abszolút értékével meghúzható kör, amit F0-val veszünk. F0, és akkor a T egyenlő nullánál itt helyezkedik el, ergo itt van egy fi fázisszög. T egyenlő nulla, ide írjuk, hogy T egyenlő nullánál itt van F, itt van F, helyzetben van. Azt kell mondanom, hogy van egy F, na most mitől függ? Ugyanattól, mint az előző volt, omegától és T-től, de még függ valami F0-tól és Φ-től. Ez tulajdonképpen az általános fazor, ami azt mondja, hogy hát akkor van neki F0 abszolút érték, E ad I, omega T az ugyanúgy belép, mint egy eddig, de egy fázis szöggel el van tolva. T egyenlő nullá, tehát az E ad I-fihez mutat F0-szor. Ez volt itt tehát a valós, és itt a képzetes im, az egész, a komplex számsík. Így origó is rendben van. Így. Na hát, ezek a dolgok jöhetnek szóba, és tulajdonképpen a szuperpozíció miatt elegendő egyetlen ilyen fazorgerjesztésre nézni a viselkedést, mert a lineáris kombinációban ezek hát szuperponálódnak. Úgyhogy a dolgot tekintve érdemes megnézni akkor az impedanciákat, az pedig a következő. Tulajdonképpen a három jellegzetes mechanikai elem, lineáris rendszerelem vizsgálata szükséges, az impedanciák. Hát első a rugó. Második lehetne a csillapító. És a harmadik pedig a tömeg. Na hát, impedanciája. Számítandó. Na hát, ad egy. A rugóra. Akkor meg kell nézni, hogy mi is az impedancia. Impedanciának a definíciója úgy szólna, hogy a keresztjellemző per átmenő jellemző. Tehát lenne az éjes definíció szerint, ugye, U per I lenne, most ezek komplex mennyiségek lehetnek. Nézzük, hogy mit lehet elmondani ezekkel kapcsolatban. Hát ha a mozgás válasz az volt egy Y, egy valamilyen fazorral, akkor ez Y pont per F. Na de az F az az Y-nal a merevségen keresztül kapcsolatban van. Hát majd megnézzük, hogy mit lehet mondani. Rá S-szer Y lesz ide beírható. S-szer Y. Így. Na most az Y egyenlő valami Y nullszor E ad I omega T plusz fi alakú fazornak van fölvéve, akkor az I-eset meg fogom kapni. Hát mi az Y pont? Y nullszor a belső függvény deriváltja szerint, T szerint I omega-szor E ad I omega T plusz fi. Tehát azt kapom, hogy ott van a tört vonal, Y nullszor I omega-szor E ad I omega T plusz fi. S-szer Y nullszor E ad I omega T plusz fi. Hát ebből a Z-eset megkapom, mindennel tudok egyszerűsíteni, I omega peres. Így. Megvan ez a impedancia. Na mostan, ami a csillapítót illeti, a ZD avval külön gond nincsen, tehát ad kettő, a ZD, hát mi lenne most akkor? V per D szer V. Egyszerűen nem is kell átírni, 1 per D és kész. Tehát ez rendben is van. És a tömegé. Hát 3. ZM. Mi lesz a helyzet? V per F. Na most a V az Y nullszor I omega-szor E ad I omega T plusz fi. Az előbb tudjuk. Az F helyébe pedig be kéne írni a F egyenlő M-szer Y 2 pont alapján. Beírnám, hogy M-szer, és akkor I omega négyzet. Tehát talán így, Y nullászor I omega négyzetszer E ad I omega T plusz fi. Na hát ebből a ZM-et az ember megkapja, mert hát sok mindennel lehet egyszerűsíteni, és az 1 per M-szer I omega. Alakba itt van. Ugye itt tehát megvannak tulajdonképpen a jellegzetes impedanciáink, be tudnának lépni az elemi összefüggésbe, a nagy mátrixba, amit letöröltem, hogy oda, ha éppen ahova kell, és a komplex együtthatói egyenletünk is meg lenne. Hát nincs más hátra, mint a MATLABban megnyomni egy gombot, és kiadja a megoldást remélhetően, mert benn van a mátrix, igaz, teljes meghatározott. Jó? Hát akkor mai előadás végére értünk. Köszönöm a figyelmet!